A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Egy ideje az előadásaidon az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és ezekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A könyörtelen mérték hiperkritikusság sémával foglalkoztunk a múlt heti műsorban, és ezzel fogjuk folytatni most is. Először is kérlek, hogy foglald össze röviden, hogy mi jellemzi a könyörtelen mérték sémával küzdő embert.
Igen, tulajdonképpen maga a kifejezés, ez a két kifejezés elég leíró, könyörtelen mérték és mércék, túlzó, állandóan újból és újból megjelenő kritikusság, és a kritikusság nem csak kifelé, hanem befelé is, tehát ő önmagával is kritikus. Ezért, aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen egy mindent vagy semmit belső logikája alapján működik, ez azt jelenti, hogy a tökéletes az elfogadható, az a minimum, az a nulla, és ami tökéletlen, az mindenképpen rossz, az elfogadhatatlan, elviselhetetlen, az értékelhetetlen. Ezért ezek a személyek tulajdonképpen nem elvárásoknak akarnak elsősorban megfelelni, hanem itt a könyörtelen mérték és a kritikus hozzáállás, vagy szemléletmód, vagy a figyelemnek ez a fajta görcsös igyekezete, hogy jó-e, nem jó-e, tökéletes-e, tökéletlen-e, megfelel-e vagy nem, ez tulajdonképpen már belső mértéket jelent. Már belsővé tette az ilyen személy mind a két megközelítést is, és ebből az adódik, hogy tulajdonképpen egy folyamatos nyomás és szorítás alatt éli meg az életét. Időnyomás alatt mindig kevés az idő, neki mindig kevés az idő, mindig túl sok mindent kell megcsinálni, és hogyha meg is csinál mindent, akkor az nem elég jó. Ezért nagyon is, ahogyan a nyomás és a szorítás kifejezéseket halljuk, tulajdonképpen már is testi tünetekhez is elérkezünk. Ő valóban sokat szorong vagy szoronghat, a testében átélheti folyamatosan az aggodalmat, a szorongást, a nyomást, a szorítást, éppenséggel azért is, mert amire ő vállalkozni akar, vagy aminél ő megnyugodhatna és megengedhetné magának, hogy ez már elég, tulajdonképpen ez a tökéletes, és ezért bizonyos szempontból ezt a kívánt állapotot sosem éri el.
Hogyan tudjuk megkülönböztetni azt az embert, aki egyszerűen csak kritikus, attól, aki ezzel a sémával küzd?
Ha valaki kritikus, az azt jelenti, hogy képes másfajta módon is szemléli a dolgokat. Vagyis mondjuk nekiáll egy feladat megoldásának, és előveszi a kritikus megközelítését, és elég alaposan a realitást figyelembe véve valóban képes mérlegelni fölmerülő nehézségeket, képes mérlegelni azt, hogy milyen ellenállásra várhat, képes azt mérlegelni, hogy a környezet segíti-e annak a feladatnak a végzését, vagy nem, a saját adottságai képességek alkalmasak-e a cél elérésére, vagy nem, vagy pedig képes másoknak a visszajelzései nyomán elismerni, hogy ez nem volt jó, hogy valakiben rossz érzések keltődtek, vagy egy munka nincsen rendesen elvégezve. Ez egy természetes emberi működésmód. Nagy baj lenne, ha erre nem volnánk képesek. A probléma itt az, hogy ez a személy szinte kizárólag mindig így néz, és szinte kizárólag mindig így lát. Tehát ő figyelmen kívül is hagyja a jót vagy az értékeset. Egy ilyen embertől ne várjuk azt, hogy ő sűrűn meg fog bennünket dicsérni, és ráadásul állandóan megfigyelhetjük rajta azt, hogy mindent, ami tökéletlen, rossznak tart, bűnösnek tart, elfogadhatatlannak tart. Tehát amikor valami számára kritizálás tárgyául megjelenő jelenségről beszél, akkor nem halljuk tőle azt, hogy azt mondaná, hogy hát igen, sajnos ezt elrontottam, vagy hát sajnos tényleg ezt nem tudtad jól megcsinálni, na de majd legközelebb, vagy hát de meg tudom érteni, vagy na miben segíthetnék, hogy ez legközelebb ne forduljon elő, vagy ugye te is látod, hogy ezt jobban kéne megcsinálni, vagy hogy állhatnék mellé, mire van szükséged. Őtől ezt nem igazán halljuk.
Hanem mit fogunk hallani?
Egy nagyon erős kritikus minősítő megjegyzés sorozatot. Nagy valószínűséggel. Tehát ő az az ember, akinek a munkatársai nem szívesen találkoznak vele, mert az biztos, hogy ő ki fogja szúrni azt a 100 egységből azt az egyet, ami nem volt tökéletes, és amikor találkozom vele, akkor arról az egyről fog beszélni. Miközben 99 jó volt. Ezért látni való, hogy itt is tulajdonképpen, mint az összes többi sémánál, valamiféle realitásvesztésről is szó van.
Arról már beszélgetünk érintőlegesen legalábbis, hogy mi az, ami ennek a sémának a hátterében áll. Csak néhány mondatban azért elevenítsük föl.
Egyrészt kétség kívül magzati kortól kezdve támaszt a környezetünk felénk elvárásokat, illetve a szeretetét adja ingyen, vagy nem adja ingyen. Éppenséggel jutalmaz, vagy nem jutalmaz, és a többi, vagyis, mikor pici babák vagyunk, kisgyerekek vagyunk, nem tudjuk magunkról megmondani, hogy értékesek vagyunk-e, vagy nem. Jók vagyunk-e, vagy nem. Mert ezt a környezetünk visszajelzése révén tanuljuk meg, ahogyan ránk néznek, ahogyan hozzánk szólnak, ahogy velünk bánnak, ahogy cselekednek értünk, ebből szavak nélkül is kialakul egy benyomásunk, egy mély tapasztalatunk, hogy értékesek vagyunk-e, vagy nem. Hogy mi az, ami elfogadható, ha milyenek vagyunk, és mi az, ami nem fogadható el, ha olyanok vagyunk. Tehát tulajdonképpen itt is döntően a környezetünk visszajelzései révén tanulunk meg valamit saját magunkról. Most, hogyha ez a folyamat valakiben elmélyül, hosszú távon tart, azok a személyek, akikkel ő érzelmi viszonyban van, akik elsősorban a világot jelentik egy gyerek számára, szülők, nagyszülők, testvérek, rokonság és a többi, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ő előbb-utóbb belsővé teszi a kívülről érkező visszajelzéseket, kritikát, megjegyzéseket, szídást, lenézést, leértékelést és a többi. Ezért magára előszeretettel már így fog gondolni. Vagyis ez a könyörtelen mérték, túlzó, állandóan megjelenő kritikusság már egy belső adottsággá válik. A személyiségnek a részévé lesz. A másik, nagy csoportba azok tartoznak, akik tulajdonképpen elégtelen önbecsüléssel élnek. Állandóan készek a szégyenkezésre. Alulbecsülik magukat. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy van egy folyamatos negatív érzelmi viszony saját magukkal. És ennek a túl kompenzálása nem egyszer az, amit aztán tünetként, jelenségként látunk, hogy miután az illető belül azzal a meggyőződéssel él, hogy nem értékes, hogy nem jó, de biztos, hogy nem elég jó, hát ha tökéletesről ne is beszéljünk, ezért megpróbál minden áron teljesíteni, mindent bevetni, és valahogy a környezetének a későbbi visszajelzései révén legalább ideig, óráig egy picit elhinni magáról, hogy na, ma egy picit aludhatok nyugodtan, vagy na, ma megnézhetek egy filmet este a tévébe, vagy ma talán kevésbé kell szoronganom, mert talán ma nem voltam annyira elviselhetetlenül értéktelen, mint ahogy egyébként én ezt megélem. Most, ha kevésbé súlyos ez a helyzet, akkor akár még odáig is eljuthatunk, hogy az illető addig, ameddig a tulajdonképpen szinte kényszerré váló munka alkoholizmusával, ami nem egyszer itt megjelenik, valahogyan ki tudja kényszeríteni szinte a környezetéből az elismerést vagy a megbecsülést, esetleg még jól is lehet, de csak addig, ameddig ez az elismerés és megbecsülés megtörténik.
A könyörtelen mérték sémának az is, hogy aki ezzel küzd, az a tökéletlent nem, hogy nem látja szerethetőnek, de egyszerűen egy negatív képet társít hozzá, szinte bűnösnek tartja. Ennek a gyökereiről szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit, mert elég messzire vezet a kiváltó oka.
Tulajdonképpen azt gondolnánk, vagy talán, ha van bennünk együttérzés, emberi érzések, van bennünk a másik mellé álló természetes szolidaritás, akkor nem, de azt várnánk magunktól, vagy bárki mástól, hogy természetesen az fog történni, látunk valami esendőséget, gyöngeséget, gyarlóságot, betegséget, nyomorúságot, akkor hát persze, hogy lehajolunk, odafordulunk, segítünk, tulajdonképpen a kultúránk is azért, a hagyományos erkölcsiség, vagy a mi kulturális keresztény örökségünk egészen nyilvánvalóan ezt meg is erősíti. Igen ám. Csak hogy menjünk, nyúljunk vissza a magzati korra, csecsemőkorra, kisgyerekkorra. Tulajdonképpen ott is újból és újból a szó szoros értelmében rengeteg tapasztalatunk lesz az esendőségről, a kicsiségről, a sebezhetőségről, a gyarlóságról, a tökéletlenségről, hát az életkorunkból adódóan, a fejletlenségünkből adódóan. Ez egész természetes, hogy így van. Most az a kérdés, hogy hogyan néz a környezetünk erre, illetve, hogy még ezen túl és ezen felül megsérülünk-e? Hogy mennyire lesz bennünk erős vagy nagy a sérült gyermeki rész, akit esetleg bántalmaznak vagy elhanyagolnak, nem kap meg valamit, amire szüksége van, vagy túl sokat kap valamiből, vagy nagyon egyoldalúan kap, tehát elég sokféleképpen lehet gyerekkorban megsérülni. Most akkor ez azt jelenti, egyszerűen próbálok erről beszélni, hogy nagy valószínűséggel lesz egy sérült rész, és lesz egy többé-kevésbé egészséges részünk. Igen ám, de a sérült részünk, hogyha nem kap semmiféle törődést vagy gondoskodást, sőt állandóan kritikát kap, sőt azt szégyeljük, sőt a környezetünk azt megveti, esetleg a környezetünk nem is tanúsít negatív hozzáállást ehhez a sérült sebzett részünkhöz, mi magunk ezt megtesszük. Az a belső késztetésünk ilyenkor, hogy bántalmazott részt, azt ne szeressük. Mert ha konkrét nyelvre lefordítjuk, hogy miről van szó, például egy kislány, egy kisfiú fizikailag őt bántalmazzák, ő megtanulja, hogy benne van a rosszaság. És ezt a rosszaságot a szülei méltán büntetik. És
mert ő kiérdemli a büntetést.
Ő kiérdemli, mert hogy ő rossz. És ha megkérdezzük felnőtt korában, hogy bántottak a szüleid, szinte azt mondja, hogy nem. Mert annyira természetes neki, hogy bántották. Azt gondolja, hogy akkor még többet kellene őt megverni, hogy ő azt mondja, hogy bántották. És ha megkérdezzük, hogy igen, tehát volt azért olyan, hogy fizikailag bántalmaztak? Az hát persze, hogy volt. De hogy persze, hogy volt. Hát mert rossz voltam.
Vagyis és itt normálisnak éli meg.
Igen. Azt tartja,
holott nem az.
Hát, hogy nem az, hogy bennünket bántalmaznak, azt nem tarthatnám normálisnak, vagy természetesnek. Inkább az emberi gyengeségnek, a szülői tehetetlenségnek, vagy egy kultúra sajátos örökségének a következménye, vagy tünete. Itt tehát akkor lesz egy gyerkőc, aki tulajdonképpen már úgy nő föl, hogy van egy egyre erősebben sebzett része, és megpróbál kidolgozni magában egy egészséges részt is, de tulajdonképpen a sebzett rész szégyelli, sőt megveti, sőt lenézi, ezért akármilyen furcsa is, elsősorban saját magunkkal tesszük meg azt, hogy a sebzett részünket utáljuk. Megvetjük, lenézzük, kritikatárgyává tesszük, hogyha valaki nagyon megsérül, tehát például nagyon súlyos bántalmazás, súlyos traumatikus események történnek vele. Ahogy a szakirodalom beszél erről, mondjuk azt lehetne rá mondani, hogy traumatizálódott. Egy traumatizált személy pedig a sebzett részéről hallani sem akar. Tulajdonképpen, ha megkérdezzük például egy önismereti csoportban, hogy képzeljük el, itt van most az egészséges részed, aki életképes, és aki megtanult nehézségek között is talpon maradni, és elvégezte a gimnáziumot, vagy elvégzett egy főiskolát, vagy szakmát szerzett, és képes dolgozni, és képes emberi kapcsolatokra, még ha nehézségekkel is, na itt van az egészséges részed. És most nézzük, vegyünk egy másik széket esetleg, a székekre kitesszük ezt a két részt, hogy na itt van a sebzett részed. Hát ő bele nagyon csúnyán bántak gyerekkorba. Nagyon rettenetes dolgokat kellett megélnie. És akkor megkérdezzük egy traumatizált szemétől, hova tegyük most ezt a széket, ami jelképezi a te bántalmazott és sebzett részed? Akkor azt fogja mondani, hogy vigyük ki a szobából.
Tehát ennyire tudomást sem akar venni róla
Nem
tulajdonképpen?
Nem akar róla tudni. És érthetjük, hogy miért. Azért, mert amikor a sebződés, a bántalmazás, az elhanyagolás történt, az számára olyan mélységes érzelmi terhet jelentett, amivel kapcsolatban teljesen fölkészületlen volt. Azért sérült meg benne. Mert nem arról van szó, hogy éri őt valami, és akkor valahogy kigyógyul, hanem valami olyasmi éri, ami elhordozhatatlan, elviselhetetlen, ami érzelmileg nem élhető át. Tehát egy súlyos bántalmazás, szexuális visszaélés, súlyos elhanyagolás, az egy ponton túl nem hordozható el, nem élhető meg annak az érzelmi valósága, ahogyan engem semmibe vesznek, a fenyegetettség, a rettegés, ez egyszerűen nem élhető meg. Ezért mi történik? Ezt a részünket eltávolítjuk magunktól, leválasztjuk magunktól, és próbáljuk úgy tekinteni, mintha nem is lenne. Miért? Mert megjelenik a szorongás és a félelem. Ha ez a részem közel kerül hozzám, megint át kell élnem azt, ami átélhetetlen, ami elviselhetetlen, ami rettenetes. Tehát tulajdonképpen, mikor eltávolítjuk magunktól a sebzett részt, aminek a következménye, hogy nem, hogy segíteni nem akarunk neki, tudomásra akarunk róla venni. Ebből a szempontból megrendítő ez, könyörtelenek vagyunk magunkkal. Könyörtelenek és kiméletlenek, még csak észre se vesszük magunkat. De miért történik ez? Ez a lélek túlélési eszköztárának a része. Mert a lelkünk azt akarja, hogy mi éljünk. A lelkünk semmit sem csinál cél nélkül. A lelkünknek az a természetéből adódó célja, hogy mi életbe tudjunk maradni, legalább valahogy éljünk. Hát ha valamibe érzelmileg belepusztulnánk, és a pszichénk úgy, ahogy van, tönkre menne bele, az egész psziché élet képtelenné válna, mi mondjuk megőrülnénk, belepusztulnánk, ennél sokkal jobb megoldás, hogy lesz egy részünk, ez a részünk sérül csak meg, közben kidolgozódik egy egészségesebb részünk, de közben a rettegés és a szorongás megmarad, hogyha ez a rész közel kerül megint hozzánk, akkor ugyanazt kell majd átélnünk, ami átélhetetlen és elviselhetetlen, ezért természetes módon ezt a részünket folyamatosan távolítjuk magunktól. Így azonban az történik, hogy nem segítünk magunknak.
Reménysugarat, hogyan érdemes egyáltalán elkezdeni gondolkodni az útról, ami mondjuk segít kilépni ebből a helyzetből?
Először is érdemes megpróbálnunk kívülről, akár a szakirodalom, vagy szakember, vagy minket szerető embereknek a tekintetén keresztül nagyobb, tágabb realitáshoz jutni. Vagyis az már egy óriási eredmény, mikor egy bántalmazott személy azt tudja mondani, hogy engem bántalmaztak. Látszólag nem egy nagy eredmény ilyen egyszerűen kimondani valamit, ami a környezet számára esetleg napnál világosabb, de óriási teljesítmény magának a bántalmazott személynek. Tehát először is Persze, itt nem akarok sorrendet fölállítani, mi az, hogy először, másodszor. De ez egy nagyon fontos lépés lehet, hogy egyáltalán a realitással merek közelebbi kapcsolatba kerülni. Tehát például a bántalmazást, vagy az elhanyagolást nevén nevezem, hogy ez az. Azután a realitás bővítéshez az is hozzá tartozik, hogy például fölfedezem azt, hogy a sebzett részemen kívül van egy egészséges részem, és hogy milyen óriási teljesítmény a részemről, hogy ez az egészséges részem működőképes és életképes. Azután elkezdem megtanulni, megbecsülni, egyáltalán fölfedezni azt, hogy milyen én stabilizáló technikákat sajátítottam el és dolgoztam ki, szinte saját magamtól, nem egyszer segítség nélkül. A legtöbb ember ezeket az önmagunkat stabilizáló technikákat, amelyeket kidolgoz, egyáltalán nem is tudatosítja, sőt, sokszor ezeket is megveti. Például valaki állandóan annak a határán szorong, hogy mikor kell súlyosan szembesülni azzal a traumatikus eseménnyel, ami őt érte. Ezért kitalálja azt, hogy bizonyos cselekvésekben képes megnyugodni. Ez nagyon nagy dolog, hogy ő bizonyos cselekvéseket képes hatékonyan használni akkor, amikor azt a fenyegetettséget éli meg, hogy lefagyjon, hogy képtelen legyen bármilyen reakcióra, vagy hogy érezni tudjon. Akkor ez egy nagyon értékes dolog. Például ezekre a cselekvésekre nem egyszer a környezete azt mondja, de lehet, hogy ő maga is, hogy pótcselekvés. De bizonyos szempontból lehet, hogy pótcselekvés.
Mondjuk, de neki segít.
Hát mondjuk, hogyha ő neki dolgoznia kellene, de fenyegetve érzi magát, és csinál valamit, ami őt egyensúlyba hozza, az mondjuk a konkrét feladat vagy munkavégzés szempontjából lehet, hogy pótcselekvés, mert neki éppen most valamit konkrétan a feladatával kellene foglalkoznia. Igen ám, de abból a szempontból sem pótcselekvés, hogy nincs munkaképes állapotban, vagy nincs kapcsolatkész állapotban. Tehát amikor ő magáért cselekszik, hogy az egyensúlyát visszahozza, vagy föntartsa, akkor tulajdonképpen a munkaképességért is dolgozik, az épp eszéért dolgozik, hogy ne hújjon bele a teljes reakcióképtelenségbe. Tehát ezért például ezeket a cselekvéseket érdemes volna nagyon megbecsülni.
A könyörtelen mérték sémával küzdő embert, milyen hatások alakítják a nézőpontját, erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája Pál Feri.